Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Évek óta hallani már a mesterséges intelligenciáról, avagy rövidített nevén az AI-ról. Viszont nagyon sok személy még mindig nem tudja, hogy hova tegye ezt a technológiát. Továbbá a kezdetek kezdetén a legtöbben azt mondták, hogy a kreatív munkák helyét nem fogja tudni átvenni, viszont mostanra úgy fest, hogy ezek terén is forradalmi változást fog hozni, hiszen egy-két szóból lényegében pillanatok alatt olyan festményt készít, hogy azt bármelyik művész megirigyelhetné. Témánk a mesterséges intelligencia forradalma. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt ma esti meghívottunkat, W. Szabó Péter informatikust. Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél a digitális világba.
Köszönöm szépen!
Kezdjük a történet legelején, ami talán egyben a legnehezebb is. Mi az a mesterséges intelligencia, avagy AI?
Elsősorban a legtágabb meghatározás alapján minden mesterséges intelligencia, amit gépeknél tapasztalhatunk, szembe ugye a természetes állati vagy emberi intelligenciával. Viszont ez a meghatározás annyira tág, hogy gyakorlatban használhatatlan. Éppen ezért már nagyon hamar eljutottak a kutatók egy olyan meghatározáshoz, hogy minden olyan algoritmust, ami érzékeli a környezetét és ennek megfelelően megpróbálja a sikerességét maximalizálni, mesterséges intelligenciának nevezünk. De még ez is a gyakorlatban túl tág, túl sok minden belefér. Manapság sokkal inkább gépi tanulásról szoktunk beszélni, ami a mesterséges intelligenciának egy altudománya, és kimondottan a tanuló algoritmusokat összesíti.
Ugye az utóbbi egy-másfél évtizedben lehet hallani a mesterséges intelligenciáról, de mikor is jelent meg, és eredetileg mi volt a fő feladata?
Maga a kifejezés 1956-ban jelent meg így, mint mesterséges intelligencia a Dartmouth College-be, New Hampshire-ben, vagy legalábbis ezt szokták megnevezni az első olyan workshopnak, ahol ezt a kifejezést használták, és a fő feladata, ami úgy néz ki, hogy kiállt az idő próbáját, de akkoriban került meghatározásra, az úgynevezett Artificial General Intelligence, vagyis az, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát hozzunk létre, ami bármit, amit egy ember képes megoldani, azt mesterségesen megoldja. És hogyha ezt elérnénk, az elhozná az emberiség történetének egy teljesen új korszakát, viszont ez még ma is úgy néz ki, hogy legalább egy évtizednyire van.
Milyen területeken kezdték el legelőször használni a mesterséges intelligenciát?
A legelső dokumentált mesterséges intelligencia az 1951-ben a Manchesteri Egyetemen futó dámajáték algoritmus volt, ami lehetővé tette, hogy egy gép ellen valaki dámát tudjon játszani. Ez még egy nagyon egyszerű algoritmus volt. A mai értelemben a legtöbben nem is neveznénk ezt mesterséges intelligenciának, viszont benne van a nagyon sok sok modern elképzelésnek a csirája, vagyis hogy valamit, amit eddig csak emberek tudtak, most már a gép is képes megoldani, illetve egy évre rá eljött az úgynevezett Shapper algoritmus, ami megint egy nagyon egyszerű algoritmus, de ez a gépi tanulásnak volt a legelső és mondjuk legegyszerűbb példája. Az algoritmus nagyon egyszerű volt, arról szólt, hogy adott egy virtuális webáruház, most ezt úgy kell elképzelni, hogy ez gyakorlatilag csak adatokból állt, amiben van 8 üzlet, és ez a Shapper algoritmus kezdetben véletlenszerűen választott üzleteket, hogy megkapja a bevásárló listáján levő árucikkeket, majd ahogy bejárt üzleteket, úgy kezdte megtanulni, hogy melyik üzletben mi van, és később már egyből ki tudta választani a helyes üzletet. Kicsit hasonlóan, ahogy mi is felfedezünk mondjuk egy új plázát.
A mesterséges intelligencia lényegében magától tanul, ez a gépi tanulás, amit már emlegettünk a műsor folyamán. De egyrészt honnan szerzi a tudást, másrészt hogyan tanulhat egy algoritmus, egy betű és szám csoport?
Ez egy nagyon jó kérdés, és valószínűleg a technika jövőjének ez is a kulcskérdése, vagy legalábbis manapság ez úgy tűnik. Az alapötlet az, hogy kell egy nagy mennyiségű tanuló adat. Tehát van egy nagy tanuló adat halmazunk, amit gyakorlatilag egyesével végignéz egy algoritmus, végigmegy rajta, akár többször, és utána valamilyen módon, erre most már több eljárás van, valamilyen módon egy hiba függvényt próbál csökkenteni, tehát azt próbálja elérni, hogy minél kevesebbet hibázzon egy feladat során. És nyilván a tanuló adathalmaz során ezt nagyon gyorsan le lehet csökkenteni, úgy, mint ahogy a legelső 52-es shoppernél. Nagyon hamar rájön, hogy abba az adott áruházba mondjuk mi hol van, vagy nagyon hamar rájön egy ilyen algoritmus arra, hogy ezen a tanuló adathalmazon hogy tudná ő maximalizálni a sikert, vagy minimalizálni a hibát. Viszont a kulcskérdés az, hogy tudja ezt minimalizálni olyan adathalmazokon, amiket még nem látott. Ezeket validation és test adathalmaznak hívjuk, és ezeken az adathalmazokon lenne jó, hogyha minél sikeresebb lenne, mivel hogy mi nem a múltat szeretnénk megjósolni, nem az ismert dolgokat szeretnénk visszakapni, hanem egy olyan algoritmus szeretnénk, ami megjósolja a jövőt, illetve megjósolja az ismeretlent, egy ismeretlen probléma esetében hoz jó döntéseket. Most, hogyha gondolunk egy olyan algoritmusra, ami megmondja azt, hogy egy adott házat vásárhelyen mennyiért lehet eladni. És egy ilyen algoritmusnál a tanuló adathalmaz az lenne, hogy az elmúlt évek során mennyiért adtak el házakat különböző városrészekbe, különböző méretű, különböző felszereltségű, építésévű, stb. Megpróbálunk minél több adatot úgymond betáplálni ebbe a tanuló adathalmazba, és ebből mi azt szeretnénk elérni, hogyha most valaki el akar adni egy házat, akkor meg tudja mondani ez az algoritmus, hogy ezt a házat körülbelül mennyiért lehet eladni a piacon. És nyilván ez nagyon pontosan fog sikerülni tanuló adathalmaz esetében. Nyilván, hogyha tudja, hogy a főtéren egy pár hónappal ezelőtti házat mennyire adtak el, akkor ha ugyanazt kérdezzük tőle, arra egész pontos választ tud adni, sőt, erre nem is kell igazán bonyolult algoritmus, ez egy sima autoregresszió megmondaná ugyanannál a háznál az időbeli változást. Viszont mi olyan házaknál lenne ez igazán értékes ez az algoritmus, amit az elmúlt időben nem próbáltak eladni, vagy nincs ismert adat az eladási árról, és hogyha ezt ki tudja találni, akkor sikeresnek mondhatjuk ezt a házár becslő algoritmust. De ugyanakkor sokkal komplexebb esetekben, most a házáros példából könnyen belátható, hogy mondjuk egy tőzsdei árfolyam változást, egy ilyen broker algoritmust hasonló elven létre lehet hozni, de ugyanezen az elven működik mondjuk egy képfelismerés, egy beszédfelismerés. Minden tanuló algoritmusnak gyakorlatilag ugyanaz az alapötlete, hogy van egy hiba függvény, és van egy tanuló adathalmaz, illetve egy tesztelési adathalmaz, tanuló adathalmazon nagyon sokszor átmegy, és nyilván az elején nagyon sokat fog hibázni, de úgy, mint legalábbis analóg módon, ahogy mi is tanulunk a hibáinkból, úgy ő is tanul a hibáiból, és ezt a szakkifejezéssel úgy mondják, hogy backpropagation of errors. Ahogy a hibákból tanul, úgy egyre jobb és jobb lesz ismeretlen dolgok megsatszolásában. Nyilván ez azt is jelenti, hogy soha nem lesz tökéletes, ahogy egy ember se lesz tökéletes semmilyen feladat esetében, tehát nem lesz egy a valószínűsége, kivéve nagyon triviális problémáknál, ahogy valamit megsatszoljon, de ahogy jobb és jobb megoldások vannak, úgy egyre közelebb és közelebb kerül a tökéleteshez, tehát ma már eljutottunk oda, hogy például egy CT felvétel esetében a kóros elváltozásokat sokkal nagyobb pontossággal tudja megmondani egy ilyen mély tanulási algoritmus, mint a legtapasztaltabb orvosok. Pont azért, mert nagyon rövid idő alatt rengeteg ilyen CT felvételből tud tanulni, sokkal többből, mint amire egy embernek lehetősége van egy élet alatt.
De mégis informatikus szemmel nézve, miben különbözik a mesterséges intelligencia és egy átlagos, egyszerű program? Itt most természetesen ne a Super Mario-ra gondoljunk, hanem azért annál egy összetettebb algoritmusra.
Elsősorban, amit hagyományos algoritmusokon értünk, főleg köznyelvi szinten, azoknál van egy biztos kimenetel, és egy biztos módszer, amivel ez reprodukálható. Például, hogyha arra gondolok, hogy vegyünk egy nagyon egyszerű példát, hogy összeadunk két számot, akkor garantáltan mindig ugyanazt az eredményt fogjuk kapni, hogyha ezt a két számot, ezt a két bemeneti számot összeadjuk. És ez azért van, mert valaki beprogramozta, hogy ennek a két bemeneti értéknek az összegét szeretnénk kapni végeredményben. Tehát ezeknél úgy általánosan az van, hogy nem ismerjük a végeredményt, de megvannak adva a bemeneti adataink, és megvan adva egy módszer, amit valaki leprogramozott, amivel ezekből a bemeneti adatokból megkapjuk a végeredményt. Ez a legtöbb algoritmus alapja, és ettől ez nagyon kiszámítható, tehát hogyha most megnyomom a space gombot egy számítógépes játékba, és az úgy volt programozva, hogy ennek a billentyűnek a lenyomására mondjuk felugorjon a karakter, mint egy Super Mario-ba, vagy más ilyen platformjátékba, az mindig fel fog ugrani. Tehát ez nem egy esélytől függ, hogy mondjuk 0,9 eséllyel felugrik, és mondjuk 0,1 eséllyel mondjuk megy előre, hanem ez mindig fel fog ugrani. Ezzel szemben a tanuló algoritmusoknál mi nem tudjuk a módszert, tehát nem tudjuk azokat a lépéseket, nem tudjuk azt a matematikát, amivel a bemeneti adatokból megkapjuk a kimeneti adatot. De adunk neki rengeteg bemeneti adatot, amire valahonnan, valahogy tudjuk, hogy körülbelül milyen kimenetet várunk el, és ez addig több úgynevezett ipakon keresztül, több ilyen futási cikluson keresztül, addig tanulja, addig próbálja, ameddig a hibáit lecsökkenti. Tehát, hogy ha visszatérve erre a nagyon egyszerű két számos példára, nagyon nem lenne optimális, de tegyük fel, hogy valaki ezt gépi tanulással akarná megoldani. Ez úgy történne, hogy ad egy nagyon hosszú táblázatot, amiben van mondjuk két oszlop a bemeneti számokkal, és egy harmadik oszlop, amiben vannak az eredmények. Nem tudná a gép, hogy mi a művelet, amit mi el szeretnénk végezni, de nagyon sok tanulási ciklus után ő rájönne, hogy ez valószínűleg egy összeadás művelet. Mivel ez egy triviális probléma, itt nagyon hamar, nagyon pontos eredményeket adna. De mi soha nem kellett megmondjuk, hogy mi össze akartuk adni ezt a két számot. Ezt nem érdemes gépi tanulással csinálni, de nagyon sok olyan probléma van a valóságban, amire nem tudunk mi egy ilyen több lépéses algoritmust írni. Például egy képfelismerésnél nem tudjuk megmondani, hogy mik azok a matematikai műveletek, ami alapján egy képről egy algoritmus meg tudja mondani, hogy ez most kutya vagy macska, vagy milyen objektum van a képen. Erre az egyetlen ismert jó megoldás az az, hogy idézőjelben mutatunk, tehát hogy van egy nagy adathalmazunk rengeteg képpel, amin be vannak kutyás, macskás és egyéb képek, így megjegyezve, ezt megtanulja, és utána, amikor kap egy új képet, akkor arról meg fogja tudni mondani az algoritmus, hogy ez kutyás vagy macskás kép egy egész jó hiba határon belül. Tehát, hogy mit tudom én, azt fogja mondani, hogy adtam neki egy teljesen új képet, ez mondjuk 0,92 eséllyel mondjuk egy macska, és ezért ő ezt macskának fogja címkézni. És gyakorlatilag ez a nagy különbség, hogy itt nincs nekünk egy matematikai levezetés, nincs nekünk egy folyamat, ami alapján ez megtörténik, hanem egy úgynevezett neuronháló az, ami ezt kigenerálja, amiben ugyan van egy nagyon elvont matematika, de fölösleges visszabontani, mivel hogy nagyon sok ilyen, hát neuronnak szokták ezeket nevezni, de ezek nagy általánosságban ilyen nagyon egyszerű matematikai problémát oldanak meg, egy AX plusz B formájú ilyen elsőfokú egyenletet oldanak meg. Tehát nagyon szimpla maga az, amit egy neuron csinál, viszont nagyon sok van belőle, több rétegbe, és hogyha itt több rétegen keresztül ez megy, azt nevezzük mély neurális hálónak, és a réteg szám adja meg a mélységét.
Napjainkban milyen területeken használják az AI-t, és még hol, illetve hogyan lehetne hasznosítani ezt a technológiát?
Erre a kérdésre nem lehet pontos választ adni, mert gyakorlatilag minden nap jönnek újabb és újabb felhasználási területek, az biztos, hogy az élet minden területén lehetne használni a mesterséges intelligenciát, így hirtelen nem tudok elképzelni olyan területet, ahol ne tudnánk megoldani problémákat mesterséges intelligenciával, viszont mivel csak az elmúlt jóindulattal 7, de inkább 5 vagy 3 évbe ugrott ez meg robbanásszerűen, nem volt elég idő ahhoz, hogy konkrét megoldások szülessenek minden területre, éppen ezért vannak nagyon népszerű területek, ahol rengeteg kutatás, rengeteg gyakorlati alkalmazás születik, mint képfelismerés, mint önvezető autók, mint beszédfelismerés, fordítás, szöveggenerálás. Most az idei évnek a nagyon népszerű témája az a szöveg alapján képek generálása, de gyakorlatilag bármi, amit egy ember meg tud oldani, azt több mint valószínű, hogy gépi tanulás segítségével meg lehet oldani. Bizonyos esetekben ezt már régebben elkezdték, mint például a különböző tőzsdei árfolyamváltozásoknak a megsatszolására. Már nagyon rég használnak gépi tanulás alapú megoldásokat, vagy mit tudom én, ingatlanpiacon. De az élet bármilyen területén most már találkozhatunk ezekkel a megoldásokkal, és ez, ahogy egyre többen és többen kezdenek foglalkozni, egyre több cég fejleszt ilyen megoldásokat, ugye egyre jobban elterjed, és érdekességképpen most már vannak olyan mesterséges intelligenciák, amiket arra használnak, hogy a programozók munkáját segítse, gyakorlatilag kitalálja a megírandó program részt, és ezek is most már kezdenek egyre pontosabbak és pontosabbak lenni, mint például a GitHubnak a Copilotje.
Nagyon sokan attól félnek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkahelyüket, hiszen a gépekkel könnyebb dolgozni, mint az emberekkel. Nem kell nekik fizetést adni, nem akarnak szabadságra menni, nem betegszenek le, nincsenek magánéleti gondjaik, és még hosszasan lehetne sorolni. Hasonló volt a feltételezés az ipari forradalom idején is, amikor megjelent a gőzgép. De ma már tudjuk, hogy a gépek mellé emberek is kellenek. Ez így lesz a jövőben is, vagy lehet arra számítani, hogy megváltozik a helyzet a mesterséges intelligencia korában?
Az egész biztos, hogy össztársadalmi szinten is éreztetni fogja ezt a hatását, és sokkal rövidebb idő alatt, mint mondjuk az ipari forradalomnál, pont azért, mert felgyorsult és globalizálódott a világ azóta. Tehát most nem az van, hogy megjelent Angliába a gőzgép, és akkor évtizedek kellenek, ameddig eljutna az a világ különböző részeire. Most gyakorlatilag a mesterséges intelligencia vívmányai azok szinte azonnal elérhetőek a világ bármelyik pontjáról, vagy legalábbis az úgynevezett fejlettebb országokban nagyon hamar alkalmazásra is találnak. Viszont ez ugyanúgy, ahogy az ipari forradalom esetében, ahogy a mezőgazdaság kezdett iparosodni, és kezdtek megjelenni a mezőgazdaságot segítő különböző munkagépek, traktor, cséplőgép, stb. Úgy egyre kevesebb emberi erő volt szükséges a mezőgazdaságban, ugyanakkor kevesebb állati erő is, és így eljutottunk oda, hogy míg mondjuk egy 200 évvel ezelőtt az emberiség nagy része azért dolgozott, hogy az embereknek legyen mit egyenek, meg kellett termelni a mezőgazdaságból, meg állattenyésztésből az élelmet. Manapság már az emberiségnek egy nagyságrenddel kisebb része dolgozik ezen, hogy megtermelje az ételt. És ez nem azt jelenti, hogy akkor most a kettő közti óriási különbség munkanélküli lett, hanem a kettő közti különbség az nyilván megváltoztak a perspektívái, de alapjában véve könnyebb és minőségileg is jobb lett az élete ezeknek az embereknek, akik úgymond felszabadultak, illetve akik bent maradtak a mezőgazdasági termelésben, nekik is sokkal könnyebb az életük, tehát sokkal kevesebb emberi erőfeszítéssel, sokkal nagyobb terméshozamokat érnek el, mint 100 vagy 200 évvel ezelőtt, és ez is egy folyamatosan javuló tendenciát mutat. És most már csak akkor foglalkozik valaki mondjuk ilyen nagyon tradicionális mezőgazdasággal, hogy mondjuk kézzel ültessen, kézzel takarítsa be a terményeket, ne használjon gyomírtószereket, stb. Hogyha ő kimondottan ezt akarja, és neki erre motivációja van, és nem azért, mert hogyha mondjuk, mit tudom én, nem ültet valaki paradicsomot a kertjébe, akkor nem lesz mit egyen a télen, hanem azért csinálja, mert ebbe kedvét leli, vagy meggyőződése, hogy mondjuk ez finomabb, vagy jobb, vagy bármi, mint amit a szupermarketekben meg tud ő venni, és ezért fog paradicsomot ültetni, de ha valaki úgy dönt, hogy nem ültet paradicsomot, ez nem valószínű, hogy emiatt éhen halna mondjuk Romániában.
De mégis milyen munkahelyek tűnhetnek el, és mi lesz azokkal a személyekkel, akik egészen mostanáig azokban a bizonyos szakmákban dolgoztak?
Én úgy gondolom, hogy nem eltűnnek a munkahelyek, hanem átalakulnak, és sokkal könnyebbé válnak. És pont ezért azoknak az embereknek egy része egész biztosan át fogja magát képezni, illetve a következő generációja már abba születik bele, hogy egy könnyebb módon tudja ezt végezni. Most, hogyha gondolunk egy olyan munkára, amit jelen pillanatban nagyon sok embert foglalkoztat, mondjuk a könyvelés. Na most, hogyha mesterséges intelligencia alapú könyvelésre térünk át, akkor egy könyvelési cég a mostanihoz képest nagyságrendekkel több más cégnek tud könyvelni. Nagyon megkönnyíti a könyvelési cégek munkáját, és nyilván ez összefüggésben van azzal, hogy mondjuk a különböző országok adóhatósága is létrehoznak olyan API-okat, hogy a mesterséges intelligencia alapú könyvelésnek a kimeneti adatai nagyon könnyen bejussanak az adóhatósághoz, stb. Az egész könyvelési munkafolyamat leegyszerűsödik, és így egy könyvelő nagyon sok céget el tud látni. Nyilván az a könyvelő, aki lépést tart a technika haladásával. De lesznek olyan emberek, akik mondjuk nem szeretnének mesterséges intelligencia alapú könyvelők lenni, vagy kiszorulnak a piacról, mert nem annyira kompetitívek, mint haladóbb társaik. Ők egész biztos, hogy találnak más munkát, ha akarnak. Tehát mindig lesznek feladatok az ember számára is. Nyilván azok könnyebbek is lesznek, és valószínűleg egy középtávon ez oda fog vezetni, hogy az embernek sokkal több szabad ideje marad. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a különböző technikai vívmányok már eddig is oda vezettek, hogy mind kevesebb és kevesebbet kell dolgozzon egy ember. Tehát, hogy ha visszagondolunk a viktoriánus Angliába, nagyon sokan heti 6 nap dolgoztak napi 12 órába. Manapság ez nagyon ritka, és a jellemző az, hogy heti 5 nap 8 órába körülbelül dolgoznak az emberek. Nyilván vannak kivételek, pozitív és negatív irányba is, de hogy ez a kiindulási alap jelen pillanatban. Én úgy gondolom, hogy nagyon hamar ez meg fog változni arra, hogy először csak heti 4 nap dolgozzanak az emberek, ne 5 nap, és az is valószínű, vagy legalábbis remélem, hogy még mi is megérjük azt, hogy a heti 4 nap 4 óra, vagy maximum 6 óra lesz az átlagos munkaidő, mert effektív, mivel annyival egyszerűbben meg lehet oldani dolgokat, így az embereknek nem lesz értelme, tehát nem lesz, amivel kitöltsék a munkaidejüket. És itt akkor nyilván két lehetőség lenne, vagy az, hogy az emberek fele munkanélkülivé válna, de ez beláthatatlan társadalmi következményekkel járna. Sokkal valószínűbb, hogy mindenkinek, kivéve aki nagyon akar többet dolgozni, nyilván mindig lesznek olyan emberek, akik napi 12 órát akarnak dolgozni, nincs ezzel semmi baj különösebben, de az átlag ember számára akkor napi 4 óra munka lesz racionális, mert az tudja úgy kitölteni a munkaidejével, tehát heti 4 nap 4 óra. Mondom, tehát én úgy gondolom, hogy ezt még a mi életünkben ez bekövetkezik, és így fenntarthatóvá válik a mesterséges intelligencia alapú gazdaság is, mert könnyen belátható, hogy ha megnő a munkanélküliség, az igazából senkinek nem jó, mert így rengeteg embernek lecsökken a vásárlóereje, hihetetlen terheket ró ez az államra is, hogy ennyi munkanélküli segélyt, vagy bármilyen segélyt kifizessen, és ez így nem tartható. A másik lehetőség, amit sokan emlegetnek itt, hogy az emberiség eljut oda, hogy nagyon sok országban bevezetik az egységes alapjövedelmet, ami minden embert mindentől függetlenül megillet egy adott összeg havonta, ami nyilván leegyszerűsíti a bürokráciát a különböző szociális segélyek esetében is, mert akkor nyilván nem kell munkanélküli segély, nem kell ezzel járó adminisztráció, logisztika, bürokrácia, semmi, hanem mindenkinek jár automatikusan, ugyanúgy a betegnyugdíj, a különböző nyugdíjak eltűnnek, mert hogy átalakul, ameddig él az ember, addig jár neki ez az egységes alapjövedelem, és aki akar dolgozni, az tud a munkájából ezen felül keresni. Most nyilván ennek akkor van értelme, hogyha abból az egységes alapjövedelem, ha nem is luxus módon, de meg tud élni az ember, tehát nem kell attól féljen, hogy nem tudja kifizetni a villanyvíz gázszámláját, és lesz, amit egyen. Tehát, hogyha ezt fedi ez az alapjövedele, akkor elérte a célját, mivel hogy így ezután mindenki azzal foglalkozhat, ami őt igazán boldoggá teszi, ami neki a passziója, és akkor ebből adott esetben ő kap extra jövedelmet, viszont nem lesz senki rákényszerülve arra, hogy olyan munkát végezzen, amit ő nem szeret, és így mindenkinek a produktivitása is megnőne. Tehát, hogyha nincs rákényszerítve valaki, hogy most mit tudom én, egy adott feladatot végezzen, akkor valószínűleg olyant keres, amit ő nagyon szeretne csinálni, még akkor is, hogyha mondjuk abból kevesebb pénzt kap, mert nem fenyegeti az egzisztenciáját.
Tehát akkor összességében anyagi akat tekintve nem kell féljen az emberiség a mesterséges intelligencia elterjedésétől, szélesebb körültérnyerésétől.
Én úgy gondolom, hogy ez mindenként nagyon jó az emberiség számára, és ebbe benne van az a lehetőség, hogy elhozza az emberiség új aranykorát, és az eddigiekhez képest is sokkal szabadabb, sokkal boldogabb, és sokkal derűlátóbb jövő elé nézzen az egész emberiség. Nyilván itt lesznek különbségek országok és országok között, de én úgy gondolom, hogy ez Románia esetében is így van, hogy a mesterséges intelligenciának hála sokkal könnyebb lesz minden ember élete egy belátható jövőn belül egy 20 éves távlatban.
Egy pár szóban térjünk ki arra is, hogy hogyan fogja befolyásolni a művészetet a mesterséges intelligencia.
Én úgy gondolom, hogy a művészet kérdése az igazán a múlt évben meg az idén lett nagyon aktuális, de már úgy 2019 óta ez felmerül, ugyanis az új képalkotó mélytanulási algoritmusok egyre jobb és jobb, idézőjelben művészibb és művészibb képeket képesek generálni, töredék idő alatt, mint egy hagyományos művész, és azt tapasztaljuk, főleg a 2022-es év legújabb algoritmusai, most mindegy, hogy az OpenAI-nak a DALI 2-jére gondolunk, vagy a Midjourney-re, vagy bármi más ilyen úgynevezett prompt alapú képgeneráló algoritmusra, azt tapasztaljuk, hogy ezek, ha akarjuk, nagyon szép, akár olyan képeket generálnak, amibe mélyebb mondani valót lehet felfedezni, stb. Viszont ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség egy látásmódra mögötte, nincs szükség az idézőjeles művészre az algoritmus mögött, mivel hogy ezek az algoritmusok mind úgy működnek, hogy kell nekik jelen pillanatban egy szöveges alapú úgynevezett promptot adni. És ebből a promptból ők kigenerálnak nagyon sok képet, amiből lehet válogatni, lehet módosítani a promptot, és így jönnek létre jobb és jobb alkotások. Tehát én inkább úgy gondolom, hogy a vizuális művészetek átalakulnak egyfajta radikális új irányba, ami egy picit hasonlítható ahhoz, ami a fényképezés megjelenésével a festészetet érte. Itt arra kell gondolni, hogy most már a művész az sokkal inkább egy mostani kurátornak vagy műkritikusnak a feladatát látja el, de ugyanakkor benne van az is, hogy ő generálja, tehát ő találja ki a promptokat, és az eredményből ő válogat. Nyilván ezáltal sokkal gyorsabban, sokkal technikailag mindenként sokkal jobb alkotások készülhetnek, és ugyanakkor pedig a művészi látásmódot be tudja vinni az ember az alkotásba. Tehát megmarad emberi alkotásnak, csak sokkal-sokkal könnyebb lesz. Ugyanahogy a digitális festészet segítségével sokkal könnyebb képeket alkotni, mint mondjuk vászonra olajjal. Egy vakum tablet az összehasonlíthatatlanul könnyebbé tette a festők munkáját. Ez most megint könnyebbé teszi, illetve lehetőséget teremt olyan emberek számára, akik eddig valamilyen okból kizáródtak ebből, például azért, mert egy olyan betegségük volt, ami miatt nem tudtak mondjuk ecsetet kezelni, mondjuk nagyon remegett a kezük, vagy akár olyan emberek is tudnak ezután festményeket létrehozni, és saját műalkotásokat, akik mondjuk nyaktól lefele le vannak bénulva, vagy bármilyen. Van is erre most egy konkrét projekt, és így a művészi kifejezés az sokkal szabadabbá válhat, pont a mesterséges intelligencia segítségével, de nem gondolom, hogy ettől eltűnnének a művészek, ugyanúgy, ahogy a fényképezés megjelenésével se tűntek el a festők, csak volt egyfajta ilyen identitásválsága a festészetnek, amikor megjelent a fényképezés is kezdett terjedni, de nagyon hamar megtalálta a helyét. Én úgy gondolom, hogy a tradicionális festészetnek is meg lesz a helye, ahogy a mesterséges intelligencia alapú képgenerálásnak és a most már tradicionálisnak mondható digitális festészetnek is ebben.
Péter, kezdünk az adásidő végéhez közeledni, de én javasolom, hogy a közeljövőben még folytassuk ezt a beszélgetést, méghozzá a mesterséges intelligencia művészetével.
Ez egy nagyon jó témának hangzik, köszönöm szépen, és akkor várom.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. W. Szabó Péter informatikusnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkos tóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.